a legnagyobb luxus ebben a világban a szegénység. Mert nincs olyan emberi módszer, nincs olyan emberi tudomány, nincs annyi pénz meg vagyon, amivel meg lehetne szerezni a szegénységet. Meggazdagodtam és fuldoklom a gazdagságomban. Legyek szegény. Fogjál neki. Menjél iskolába. Tanuld meg, hogy kell szegény lenni. És nem tudsz. Sehol nem tanítják. Sehol. Nem lehet megtanítani. És nem lehet szegénységet vásárolni. Pedig az Úr Jézus azt mondja, hogy a szegényeké a mennyek országa. Ezt a felvételt egy találós kérdéssel kezdeném, és pedig azzal, hogy egyszerre keserű és édes mi az? Egyszerre keserű és édes mi az? Általában, aminek az ízét az ember megérezheti, az vagy keserű, vagy édes, vagy savanyú. De olyan, hogy keserű és édes egyszerre az ét általában eléggé ritka. De van egy dolog, ami egyszerre keserű és édes. És az pedig nem más, mint az igazság. Az emberek azért nem találják meg az igazságot, nem tudják bevenni az igazságot, mert úgy gondolják, hogy az igazság az csak édes. És olyan igazságot keresnek főképp az európai kényelemben élő emberek, amely főképp csak édes, és nincsen benne semmi kesernyés, semmi keserű. És így bukkannak rá az ezotériára, az életmód tanácsadók szavaira, könyveire, az érzelgős tanokra, amelyek többnyire csak édes dolgokat mondanak, tanítanak. És mivel, hogy itt a földi létben nem érhető el az, hogy valami csak édes legyen, ezért a hamis édesség halmozásával az ember eléri azt, hogy egyszerre zúdul rá minden keserűség. Mivel, hogy elfordul a keserűségtől, huzamosabb időn keresztül elfordul a keserűségtől az ember, főképp egy, amikor ugye összeomlik az ő korábbi élete, amit jónak gondolt, jónak remélt, hirtelen összeomlik egy házasság, egy párkapcsolat, vagy bármi, akkor hirtelen az ember nekirugaszkodik az örömök keresésének, az örömök felkutatására adja a fejét, és talán is örömöket, főképp testi örömöket, és habzsolja, mohón fogyasztja az örömöket, és minden olyan szép, és minden olyan édes. Nem is tudom, hogy miért nem váltam el korábban. Miért nem hagytam ott a férjem, vagy a feleségem korábban. Ha tudtam volna, hogy az élet ilyen szép és édes, akkor már korábban megtettem volna. Igen ám, de legtöbb ember nem tudja, hogy milyen nagy a bőtje annak az édes életnek, ami csak édes, és sosem keserű. És noha kellemetlen az embernek a keserű ízeket is megkóstolni, az igazság kesernyés oldalát, azt kell mondjam, hogy mégis megéri. A keserűségével, a maga keserűségével és édességével megéri. Ahogy írja az írás, mondja az írás, és mondta Tibor barátomnak az angyal, hogy az a kevéske fájdalom, nehézség vagy keserűség, ami itt a földön ránk vár, az semmi. Ahhoz a dicsőséghez képest, amit az Úristen előkészített az ő gyermekeinek. Én hiszem ezt. Nekem ez teljes meggyőződésem. Hogy ez így van. Nincs nekem semmi kétségem e felől. És szeretnék ebben a hitben megmaradni. Föld életem végéig. Biztos vagyok benne, hogy még lesz keserűség, amit el kell fogyasszak ebben az életben. És abban is biztos vagyok, hogy lesz édesség is. Mert az a béke, amiről beszél Jézus, amikor azt mondja, hogy az én békémet adom néktek, de nem úgy, ahogy a világ adja. Az a békesség édes, emberek. Az a békesség elfeledteti velünk a keserűséget, ami van. Tehát itt a testben elkerülhetetlen, hogy találkozzunk keserűséggel, hogyha Isten nem engedné meg a keserűséget, mi tényleg nagyon hamar azt kezdenénk hinni, hogy itt van a mennyország, és nincsen más a szükségünk, mint a jó Isten nevében jó gondolatokat és pozitív gondolatokat halmozzunk az agyunkban. Az Úristen kénytelen megengedni a keserűséget, nem akarja nagyon, de kénytelen megengedni, és megéri. Ahogy mondja az Úr angyala, az a keserűség, amit a Földön még hátra van, az semmi, ahhoz a dicsőséghez képest, amit az Úristen előkészített az őt szeretőknek. Ugyanaz a dicsőség, amit előkészített ő a szegény Lázár számára, a koldus Lázár számára, aki a Földön elvette a keserűséget, és többet kapott abból, mint az édességből. De az Úristen őt megvigasztalta és kárpótolta azért a keserűségért, amit meg kellett ennie itt a Földön. A keserűség a lelki látásból adódik, és az előbb hallottam félfüllel, édesanyám hallgatott egy bizonságot, a Zsófi bizonságát hallgatta, és hallottam félfüllel, hogy miről beszél. És hát, ahogy hallottam, hát ő is a kesernyésebb dolgokról beszélt, de mégis az én szívemben öröm volt, mert boldog az a fül, az a szem, amely érzékeli a keserűséget is, mert az a keserűség megóvja őt attól, hogy visszamenjen a hamis édességbe, vissza a zaharimba, vagy ahogy is mondja, a tudomány, ez a hamis édesség, aszpartám a szem, aszpartám, ami noha édes, de mérgező. A világ, amit kínál, a mesterséges intelligencia, az Ádám intelligenciája, Bodó Attila intelligenciája, az elbukott ember intelligenciája, amit kínál, az édes, de mesterséges édesség, nem természetes édesség, és megöl. Lassan, de biztosan megöl. Na, ilyen az az édesség, amit a legtöbb ember az igazság nevében magához vesz, szó szerint vesz, megvásárolja azt. Mert az ember már annyira el van torzulva, annyira testivé vált, hogy hajlandó fizetni, dolgozni és fizetni a hazugságért. Annyira megutáltuk Istennek a szavát, az igazságot, ami édes, mint az erdei méz, viszont van egy kesernyés oldala, mert emberek a szembesülés. Arra senki sem mondhatja, hogy édes. Csak édes a vége, az utóíze csak édes, mert Isten meg vigasztal. Tehát szembesít, de meg is vigasztal. Engedi, hogy összeomoljon a kártyavár, de meg is vigasztal. Összetör, de be is kötöz. Megdorgál, de meg is vigasztal. Tehát a kesernyés íz, az igazság kesernyés íze, az a lelkilátásból adódik. Lelkilátás nélkül nincs igazság. Lelkilátás nélkül nincsen szabadulás. Lelkilátás nélkül nincsen szembesülés, lelkilátás nélkül nincsen bűntudat, lelkilátás nélkül nincsen őszinte bánat a bűnök miatt. Bánat. Bűnbánat a bűnök miatt. És lelkilátás nélkül nyilvánvalóan nincsen szabadulás a bűnöktől. Tehát nem lehet megszabadulni a bűnöktől lelkilátás nélkül. Tehát szükséges. És az angyal a Jelenések könyvének a 10. részében azt mondja, hogy vedd el azt a könyvet, és edd meg. Ez a könyv nyilván ugye az élőistennek a szava, a törvény, az igazság, ami tartalmazza a szembesülés lehetőségét. A gyomorodat megkeseríti, de a szájadban édes lesz, mint az erdei méz. Ilyen az igazság. A gyomorunkat megkeseríti, de a szájunkban mégis édes, mert az ember még a bűneiről is hálával tud beszélni. Nem jellemző a hétköznapi ember, hogy a bűneiről úgy beszéljen, mint aki dicsekszik, vagy olyan örömmel elújságolja, hogy miket tett, szégyentes dolgokat, amiket elkövetett. Nem jellemző az ember örömmel beszélne erről, de mégis Isten jelenlétében. Még a bűnökről való beszél is édes. Édes, mert ott van a megbocsátásnak a finom íze, amit kaptunk Istentől ajándékba. ezért lehet édes még a bűnökről való beszéd is. Nem beszélve az örömhírről. Jézus örömhíréről, az evangéliumról, ami hát nagyon édes. Mert az a dicsőség, amire hív ő minket, az azt emberi szavakkal ki sem lehet mondani. Azonban, mint mondtam, a lelkilátás maga után vonja a szembesülést, ami szükséges. Mert szembesülés nélkül az ember továbbra is az Ádám és Éva illúziójában akar élni. Keresi a keresztény párkapcsolatot, a keresztény házasságot, a keresztény földi mennyországot, a keresztény mindent. És meg is találja, de úgy omolnak össze azok a keresztény házasságok is, mint a kártyavár, mint minden más illúzió. És a csalódás azt ugye nyilván azt nem mindenki tudja könnyen elviselni, sőt, Isten nélkül a csalódás az sokszor elviselhetetlen gyötrelmekkel jár. Mai nap folyamán sokat nem beszéltem, inkább hallgattam, csak úgy néztem a fejemből kifelé. Figyeltem egy gyermeket, egy gyermeket, aki ártatlanul jött erre a világra, jó hiszeműen jött erre a világra, és próbálná felfedezni ezt a világot, próbálná megismerni azt, és folyton csak azt hallja, hogy ezt ne csináld, azt ne csináld, azt ne tett. Ez sem szabad, az sem szabad. És szegény nem tudja, kétségbe van esve, nem tudja, mit csinál, mit ívő legyen. Tele van erővel, mert adott neki a mindenható Isten erőt. Vannak ereje, bőségesen. És ahol az erővel nyilván valamit kezdeni kéne, ugrálni, vagy futkorázni, vagy játszani. De abban a világban, amiben beleszületett, olyan sok minden van, ami nem szabad, hogy amire a végére ér, annak a sok dolognak, ami nem szabad, akkor ő már meg is öregedett, és talán már meg is halt. Tehát olyan sok mindent kell halljon, ami nem szabad, és ami nem jó, és ami nem, hogy igazából igent nem is nagyon hall. Nem tudja, hogy mi az, hogy igen. Mit mondja a gyermek az, hogy nem. Egész fiatalon. Hát azért, mert azt hallja, hogy hát nem szabad, no, ez nem jó, nem helyes, nem szabad. Ezt hallja szerencsétlen. Persze az a gyermek, ez lehet bárki. Hát mi is így kezdtük, így indultunk ebbe az életbe, hogy nem szabad is. Így lelki szemekkel az Úristen megengedte valamilyen mértékig, nem engedte meg teljes mértékben, hogy én csak lelki szemekkel lássam ezt a gyermeket, és a szituációt, mert szerintem azt nem bírtam volna, meg belehaltam volna. Meggyőződésem, hogy ha az ember úgy látná a dolgokat, ahogy az Úristen látja, abba belehalna mindenki, kivétel nélkül, hamar belehalnánk. Tehát nem tudnánk elhordozni azt a fájdalmat, hogyha meg kéne lássuk Isten szemeivel azt, hogy mit tettünk, és mit nevezünk mi életnek. Csak egy dolgot tudtam, miközben ezt a gyermeket szemléltem, hogy hogyan lép interakcióba a környezetével, hogy hogyan viselkedik. Csupán egy dologról tudtam, hogy tudom, és pedig arról tudtam, hogy tudom, hogy nem tudom. Én csak azt tudtam, hogy nem tudom, hogy mi a megoldás, emberek. Egyszerűen fogalmam sincs, tehát el sem tudom képzelni, mit tennék ebben a világban, ha én szülő lennék, hirtelen megtörténne az, hogy gyermekem születne fizikailag, testi értelemben. Fogalmam sincs, mit kezdenék vele. Fogalmam sincs. Hát leghamarabb imádkoznék, hogy Uram, irgalmazd, mert nem tudom, hogy mit kezdhetnék én vele, hogy ne ártsak neki. Hogy ne ártsak neki, ne botránkoztassam meg. Hogy tudjon élni, tehát igazából tudom, hogy kemény ez a kijelentés, de ez a gyermek a halálra született, és hogyha szerencsés, akkor az életre fog meghalni. Így tudnám összegezni azt, amit láttam. Persze ez nem csak rá érvényes, hanem rám is, és mindannyiunkra, akik erre a bajongó bolygóra, nem tudom, milyen nagy sebességgel száguldozó, meg pörgő, meg keringő bolygóra, eszement bolygóra megszülettünk. Ez mindenkire érvényes. Tehát halálra születtünk meg, és ha szerencsénk van, életre halunk meg. Ennyi jó van ebben az életben, mert feltehetőleg, hogyha nem születünk meg a halálra, akkor nem halhatunk meg az életre. Tehát úgy sejtem, hogy aki erre a földre nem született meg, az talán a mennyek országára sem tud megszületni. Tehát ebben az egész nagy rosszban, ez a, tudom én, 20 évig, vagy 50 évig, vagy 80, 90, 100 évig tartó rosszban annyi jó van, hogyha ez a rossz nem lenne, akkor nem tudnánk meghalni az életre. Ennyi jó van ebben a földi létezésben, hogy megszülettünk. Persze nem kértük, én sem kértem. Ugye hát ezt Jób is eléggé megbánta, hogy az anyja, hogy mit képzelt magáról, hogy őt megszülte. Talán Salamon is megbánta, hogy az anyja annyira könyörtelen volt, hogy megszülte őt. És hát én is éreztem olyant, hogy azért jobb lett volna, ha nem szülnek meg. Igen ám, de ez a keserű része az egésznek, viszont az édes része az hátra van. Meggyőződésem, hogy hátra van. És aki a keserűt nem fogadja el, az édeset sem fogja megkapni. Ez a lényeg. Tehát ahhoz, hogy az édeset megkapjuk, és örököljük, örökbe kapjuk, és örökön a miénk legyen az édes, a keserűt azt el kell fogadjuk. Tehát ezt nem botagyó csinálni, emberek. Tehát itt lehet itten mint apukát, meg mint anyukát, meg mint a polgármestert, meg mint a papbácsit játszani, de ezt nem lehet jól csinálni, emberek. Minél jobban akarja csinálni az ember, annál jobban elcseszi. Fogalmam sincs, mit tennék, hogyha szület nekem egy gyermekem, vagy akárhány gyermekem. Fogalmam sincs. Mert amit látok, hogy nem volt olyan túlságosan ártalmas, és mondjam azt, hogy túlélhető volt, meg elviselhető volt, meg biztonságos volt a lélek szempontjából, arra már nem igazán van lehetőség. Mert a legeslegjobb dolog, ami történhetne egy gyermekkel, az, hogy van neki egy anyukája, meg egy apukája, és van sok-sok állat, vannak báránykák, birkák, meg vannak tehenek, meg kutya, meg kis cica, meg vannak testvérkék, és akkor szépen mindenki megtalálja maga helyét ebben a kis Édenben, ebben a kis paradicsomban, amit lenézett a világ, és lenézetett velem, és veled is mindannyiunkkal. Tehát ez, amiről most én beszélek, ez már luxus, tehát ez már nem megvalósítható. Hogyha valaki ezt meg is valósítja, mert van pénze rá, még az sem ér semmit, mert probléma az, hogy az már mű lesz, nem lesz originál, nem lesz eredeti, nem lesz édeni, hanem ilyen mesterkét. Én vetek a fiamnak egy, mit tudom, egy gyönyörű szép kis pónit, mert ugye most 5 éves, most már felület a póni hátára, utána majd vetek, mit tudom, egy lipicait, utána meg vetek egy arab terivét, és így tovább, és így tovább. De az nem ér semmit, mert ez hazugság. Mert annak a póninak úgy van csak értelme, meg annak a, mit tudom én, néhány birkának, meg tehénnek, meg mindennek, hogyha nem volna egy jeep mellette például a garázsban. Tehát teljesen ott lennénk abban a természetes közegben, ahol nincsen szükség sem benzinre, sem gázolajra, sem semmire. Na de mint tudjuk, ez már nem megvalósítható. Tehát az Édent azt nem tudjuk megcsinálni, emberek. Tehát mivel kijöttünk, tehát hiába van pénz, most már eladtuk az erdőt, több hektár erdő el van passzolva, eljöttük Kínába, Amerikába, mindenhova, most akkor van pénzünk pónira és jeepre is. De hát ez úgy hívja az Úristen nekünk, hogy úgy mondaná, hogy talán, hogy ez a skizofrénia, amikor kéne nekem a póni is, meg a jeep is, emberek, ez nem működik. Többször mondtam, hogy abba kell hagyni az önállítást. Ha valaki paraszt akar lenni, akkor legyen paraszt a teljes mértékben, és vesse le a technikát, minden estől, a napelemeket, minden szereljen le, és akkor legyen paraszt, és abból éljen meg, és talán Istenek én megkönnyörül, hogyha van erre még lehetőség. De így, hogy ilyen snob módon, hogy akkor most nekem a biós spenót kell, mert az ipari spenót az elcsapja a hasamat, emberek, ez felejtős, ez nagyon veszélyes, ez akkora képmutatás, az embertársainkkal szemben, Istennel szemben, mindenkivel szemben, akkor a hazugság, akkor a csalás, hogy óriás ennek a bőtje. Szóval nem lehet megcsinálni, emberek, nem lehet megcsinálni, és itt elgondolom, hogyha gyermekem születne, akkor mit tudnék csinálni, mit tudnék kezdeni, és fogalmam sincs, emberek, fogalmam sincs. Én csak azt tudom, hogy nem tudom, hogy mit tudnék csinálni. Fogalmam sincs. Imádkoznék, és aztán valahogy Isten megkönyörülne rajta. De azt láttam, hogy nincs nekem felnőtt, intelligens homo sapiens, mert nem tudom, mi hányas IQ-m van. Nekem nincs egy olyan gesztusom, egy olyan gesztikulációm, amivel nem ártanék a gyermeknek. Tehát egyszerűen nemhogy nem tudok én neki semmi jót adni, hanem még azt sem tudom elkerülni, hogy ártsak neki. Tehát egyszerűen nem tudom elkerülni, hogy akkora botrány a gyermek. Egy modern társadalomban, egy modern háztartásban, modern eszközök, sok halott tárgy között, akkora botrány a gyermek, hogy azt a botrányt a felnőtt nem tudja elviselni. Tehát szerintem a legtöbb felnőtt hamarabb felakasztaná a gyermeket, mint sem, hogy megengedje neki azt, hogy néhány halott dolgot tök fel tönkre tegyen. Tehát én most magamról beszélek. Tehát én is úgy gondolom, hogyha most ő belerondítana az én halott univerzumomba, az én halott világomba, amit én magamnak felépítettem a halott tárgyakból, ott valamitottan elrontana, akkor lehet, hogy nagyon megsértődnék rá, és megtaposnám a gyermeket. Ez a bennem lévő fenevad. De ezt fel sem fogjuk, mert mondtam az előbb beszélgettem, hogy ahhoz, hogy az ember ezt meglássa, ahhoz kell a lelkilátás. Lelkilátás nélkül nem lehet ezt meglátni, mert lelkilátás nélkül az ember azt mondja, hogy ez a gyermek milyen rossz, milyen kártékony. Látom, tehát kétféleképpen láttam a szituációt. Láttam testi szemeimmel, és láttam lelki szemeimmel. Testi szemeimmel azt láttam, hogy ez a gyermek nagyon rossz, és kártékony. Persze azt nem mondanám ki, mert sznob és képmutató vagyok, hogy ez a gyermeknek tulajdonképpen egy olyan börtönben lenne a helye, ahol megkötik, pórázon tartják meg, mit tudom én. Ez itt nem mondanám ki, ugye, mert sznob vagyok és képmutató. De a test körülbelül maga a sátán így vélekedik a gyermekről. A lelki szemeimmel pedig azt láttam, hogy nincs nekem egy olyan cselekedetem, sem egy olyan szavam, sem egy olyan gesztusom jóformán, amivel nem ártanék neki. Már azáltal, hogy ő rám néz, már meg van fertőzve a gyermek. A benne lévő gyermek már meg van fertőzve. Botrány vagyok a gyermek számára mindenképp. Én a testi felnőtt, ugye aki felnőttem, okos és intelligens lettem a gyermek számára. Teljes mértékben botrány vagyok. És nem lehetek más, csak botrány. És ugye a lelkilátás, mint mondtam, az kellemetlen, mert van benne keserűség, de minél erősebb a lelkilátása egy szülőnek, annál kevesebb kárt okoz a gyermekben. Mert ha van lelkilátása, akkor nem akarja a gyermeket megölni semmiképp. És nem akarja megbotránkozni túlságosan, mert nem tudja elkerülni, így is úgy is meg lesz, hogy botránkozhatva, nem tudja elkerülni. Vagy a suliban, vagy az óvodában, vagy a társadalomban. Ahogy kimegy a házból, tehát ő meg van botránkozhatva. Hogy én ne botránkoztassam őt meg, hogy mit tehetek? Hát azt tehetem, hogy egyszerűen könyörgöm a mindenható Istenhez, hogy legyen úrrá az én életemen, hogy ne csináljam azt, amit én akarnék csinálni, hanem csináljam azt, amit ő akar csinálni. Ez a legtöbb, amit a gyermekét tehetek, vagy tehet minden szülő. Hogy könyörög az atyához, hogy ne engedje meg neki, hogy azt csináljon, amit akar. Mármint a szülőnek. Nem a gyermekről beszélek, a szülőről. Tehát könyörög az atyához, hogy ne engedje meg neki az atya, hogy azt csináljon, amit akar. Ez a legtöbb, amit tehet egy szülő a gyermekért. És akkor, hogyha az Isten nem engedi meg, hogy azt csináljon, amit akar, akkor talán még abban is segíti, hogy azt csinálhassa, amit Isten akar. És hogyha azt csinálja, amit Isten akar, akkor nyilván nem árt a gyermeknek. De én emberileg nem tudom elképzelni. Ha valaki megkérdezi tőlem, hogy lehet nem ártani a gyermeknek, nem tudok más mondani, tényleg. Fogalmam sincs. most hiába mondom, hogy vegyél, mit tudom én, 100 juhot, meg mit tudom én, fogja neki kapálni, nem fog megtenni, tehát nincs ahogy, lehetetlen. Tehát oké, most tegyük fel, elkötözöl Szibériába, egy olyan helyről, tegyük fel, még internet sincsen sem, telekommunikáció semmi. De ahhoz, hogy ezt, hogy ott is meg tud valósítani az édent valamelyest, még ott is szükség lenne egy ilyen orvosi beavatkozásra, hogyha egyáltalán ez lehetséges lenne, hogy azt, amit korábban csináltál, kitöröljük a fejedből teljes mértékben. Tehát, hogy a gyergyószentmiklósi szennyből, a nyugat-európai vagy a hollywoodi szennyből semmit ne vigyél magadban, magaddal, az elmédben, a szívedben. Na, de ezt sem lehet megcsinálni. Tehát nincs olyan orvostudomány, hogy sőt, az orvostudomány azon mesterkedik, hogy az embernek az emlékezetét konzerválja, mint hogyha nem tudom, olyan értékes lenne az. Az emlékeinket megtartjuk, és a tudásunkat, és az intelligenciánkat megtartjuk, hát pont attól kéne megszabadulni. De nincs erre lehetőség. Egyszerűen nincs olyan tudomány. Hát puskagolyó mondjuk, de akkor meghaltál minden estől. A test meghal, az nem jó. És más megoldás nincs. Isten kegyelme. Ha Isten megkönnyörül, akkor ad egy, mit tudom, egy Alzheimert, vagy valamilyen demenciát, akkor csomó fölösleges dolgot elfelejtesz. De ez egy hatalmas kegyelem Istentől. Akinek szerencséje van, ezt megkapja. Különben magával kell, hiába, hogy bemegy az Édenbe, tegyük fel, Szibériában van egy olyan hely, vagy valahol ottan a csendes óceánban van egy olyan sziget, valahol a szigetecske, amit teljesen érintetlen. Na de ahhoz, hogy azon a szigeten én jól élhessek, mint Édenben, ahogy élt a Ádám és Éva, ahhoz én ki kell süttessem az agyamat teljes mértékben. És ez nem igazán lehetséges. Tehát vannak ilyen pszichiátriai eszközök, itt nálunk is alkalmaznak, hogy elektromos árammal üttetik az embert, addig, amíg ilyen lesz ilyen szobanövény, de akkor sem felejt el mindent. Tehát lehetetlen. Ha Isten nem veszi el az embertől, hát akkor amúgy erre mondja Jézus, hogy embernél lehetetlen. Embernél lehetetlen. Mert rájössz arra, ha találkoztál Isten, akkor rájössz arra, hogy tulajdonképpen neked nem tanulnod kell, hanem felejtened. De nem tudsz. Nem tudsz. Rájössz arra, hogy nem gazdagodnod kell, hanem szegényedned. De nem tudsz. Fogjál neki szegényedni. Elmondhattam többször. Az Úristen kijelentette a szívemben, hogy a mai világban a legnagyobb luxus a szegénység. Nem hiszed? Hát próbáld ki. Ha el tudta érni a szegénységet, akkor majd szóljál nekem, hogy te elérted. Szerintem nem tudod elérni. Tehát a szegénység luxus cikk. Nincs az a pénz, amivel meg lehetne vásárolni a szegénységet. Ezt nekem senki nem mondta. Tehát durván átvertek engemet. Téged is átvertek mondjuk. Mindannyiunkat átvertek. Mert ejtették, hogy meg kell gazdagodjunk. Agyilag, tehát szellemileg és fizikai értelemben. És meggazdagodtunk. De nem mondta senki, hogy vigyázz, mert lehetetlen visszaszegényedni. Ezt nem mondta senki. És akkor mind az idióták futottunk, hogy gazdagodjunk meg. És akkor egyik megazdagodott a tudományban, és a másik a szépségben, és a harmadik a vagyonban, és a negyedik a nem tudom én miben, filozófiában, teológiában. Meggazdagodtunk. És akkor most el kéne felejteni azt, meg kéne szabadulni a vagyontól. És nem tudunk. Lehetetlen a vagyontól megszabadulni. Ezt mondja az Úr Jézus. Mert azt mondta, hogy közel volt a gazdag ifjú mennyekországához, de megtért. A menny kapujában megtért. Visszament a világba. Könnyebb a tevének átvenni a tűfokán, mint a gazdag embernek meglátni Isten országát. De mester, ha ez így van, ki üdvözülhet? Embernél lehetetlen. De az Istennél minden lehetséges. Ezt mondta az Úr Jézus. Valaki ezt így felfogja, tehát a hallgatók közül valaki írja egy igent vagy nemet, hogy tényleg, hogy valakinek ez a fejében megfordult ez a gondolat, vagy egyáltalán valaki ezt fel tudja fogni, miről beszéltem, miről beszélhetek, mert nem én vagyok ilyen intelligens, egyszerűen ezt adja mindent az Isten. Hogy a legnagyobb luxus ebben a világban a szegénység. Mert nincs olyan emberi módszer, nincs olyan emberi tudomány, és nincs annyi emberi pénz meg vagyon, amivel meg lehetne szerezni a szegénységet. Meggazdagodtam, és fuldoklom a gazdagságomban. Legyek szegény. Fogjál neki. Menjél iskolába. Tanuld meg, hogy kell szegény lenni. És nem tudsz. Sehol nem tanítják. Sehol. Nem lehet megtanítani. És nem lehet szegénységet vásárolni. Pedig az Úr Jézus azt mondja, hogy a szegényeké a mennyek országa. Egészséget, Norbert! Örvendik, hogy te felfogtad. Bárcsak fognál fel minél több ember. Hogy mekkora sakmat helyzetben van az emberiség, az ember. Ego, homo sapiens, Mr. Bodo Attilas, Mr. Kovári Norbert, mindenki. Milyen sakmat helyzetben vagyunk. Meg kéne szegényedni, de nem tudunk. Mert a szegénységet az ember vagy megkapja ajándékba újból, vagy pedig bele fog fulladni a gazdagságba, és a örökké fuldokolni fog a gazdagságával, amit ő összegyűjtött az ő lelkében. Ez van. Ha valaki ezt megértette, bárki, aki most hall először ilyen dolgokról, és megérti, az ember az szerintem, ha valaki megértette, az most kapcsolja ki ezt a felvételt, és térdel le is imádkozik a mindenható Istenhez, hogy könyörüljön rajta. Ha valaki ezt felfogta, hogy miről van szó itt ebben a felvételben. Tehát térjünk vissza a gyermekre. Ott van a gyermek, és szegény fut körbe a házba, tényleg mint egy őrült. Tényleg mint egy őrült. Ezt nem rosszalóan mondom, hanem valóságosan. Tehát én magamat láttam benne, amikor gyermek voltam, és kerestem az életet. Négy fal között, és futottam az egyik faltól a másik falig. Volt olyan, hogy négy kézzel futottunk, és akkor oroszlánt játszottunk, meg mindent, ugráltunk, meg minden. Toporzékoltunk. Volt olyan, hogy nekifutottam négy kézláb fejjel a fűtőtestnek, a vas öntvény fűtőtestnek. Tele voltam energiával, erővel. És egyszerűen nem volt, amit kezdek az erővel. Csináltam mindent is. Főképp ugye egy városi gyermek, tömbházba. Fúrtam, faragtam meg. Robbant ki az élet erő belőlem, úgyhogy, és nem tudtam, mit kezdek vele. Hogyha visszamegyünk az időben, akkor ott valamit kezdeni, azt mondja édesapám, hogy fiam, légy szíves, menj hátra, és a barik alól hány ki a ganyét. És akkor szépen meg is elvégzem. Picit elfáradok, meg pihenek, eszek valamit, és aztán meg is végzem tovább a munkát. És nem kezdem gondolkozzak, hogy akkor mit kezdek az erőmmel, az energiámmal. Mondjuk ez egy ennél jóval fiatalabb gyerkőc volt, 5 éves gyermek, tele erővel, tehát tele egy vulkán van benne, egy atombomba, és nincs amit kezdeni vele. És a felnőtt ugye ő már haldoklik, tehát mi már halunk meg, tehát mi borulunk fel, kész, belénk a lélek már hány jár, és nincs ötletünk, hogy gyermekkel mit csináljunk. Annyi ötletünk van, hogy ne csináld ezt, ne csináld azt. Tehát azt én felvetem egy, mit tudom én, egy MP3 lejátszóra, és hangosan nyomatom neki, hogy ne csináljál semmit, ne csinálj semmit, és akkor majd szeretni foglak. Emberek, ez egy borzalmas élmény volt számomra, én lelkemben szenvedtem. Nem tettem szóvá ezt, mert nem is tudtam beszélni egyszerűen, csak néztem ki a fejemből, és mondom, hogy na Attila, most légy okos, domokos. És rájövök arra, hogy itt nincs tudomány, kész vége. Megállt az eszem, nézek ki a fejemből, és nem tudom, mit lehet csinálni. Fogjak neki bóckodni, vagy mit tudom én, ütözzek be maszkurán, mondjuk azt megcsináltam, de oké, megcsinálom egyszer-kétszer, de nem tudom megcsinálni mostantól 10 éven keresztül, ugye? Vagy, és akkor eljövök arra, hogy nincs jobb ötletem, mint a telefon. Tessék, fiam, itt ez a dobozocska, úgy hívják, hogy a fennevad képe, és simogassal addig, amíg tönkremész teljes mértékben. Nincs jobb ötlete. Tessék, simogast. De az a gyermek annyira egészséges, akit láthattam ma, hogy igen, egészséges, azt kell mondani, egészséges, hogy végén már ugye a felnőtt, én a felnőtt, ugye hát, na, hogy mit lehetne tenni, hát nézzen rajzfilmet, vagy valamit. De végül már azzal sem érte be. Ő neki nem rajzfilm kellett, hanem élet. Ő kereste az életet. Egyik szobában, a másik szobában, a földszinten, az emeleten, mindenhol kereste az életet. Szegény nem találta. Végül lefáradt, és aztán remélhetőleg most már alszik. Én kívánom a lelkilátást mindenkinek, mert a lelkilátás egy hatalmas ajándék. Tehát keserű, hangsúlyozom, hogy keserű, de az Úristen megvigasztás, az már édes. Mert hogyha az ember nem kap lelki látást, akkor kerüljön a betegség, rákos daganat, vagy kerüljön a pofaszkodás, a boxkesztyű, meg minden a családon belül. Kerüljön a fájdalom, a tövis az oldalunkba, kerüljön minden. Tehát a leges legkevésbé keserű még mindig az igazság. Mert ez a föld, ez a földi lét, ez mindenképp keserű. Ez emberek úgy van elcseszve, hogy van mindenestől. Ezt Ádám és Éva ezt nagyon elkúrták. Ahogy mondaná Gyurcsány, elvtárs. És mi ezt örököltük. Tetszik vagy ne, mi ezt örököltük. És úgy néz ki, hogy a fájdalmat senki nem kerülheti el. Az öregedést senki, a betegséget senki. Ez van. Ez jön. Ha akarjuk, ha nem, az jön. Tényleg. Minden. Csövestől. És amikor beszél az ember az interneten, vagy akár élőben is, az élő igazságról, az élőisten szaváról, jóformán senkit nem érdekel. Pedig itt, amiről szó van, az, hogy e szavak által, ha valaki hallja ezeket a szavakat, és megérti, vagy fohászkodik a mindenható Istenhez, hogy kapjon látást a szemeire, azáltal elejét veheti olyan fájdalmaknak, olyan brutális fájdalmaknak, testi és lelki fájdalmaknak, amelyeket ember képtelen elviselni. Egyszerűen nem képes elviselni. Tehát igaz, hogy az igazságban van keserűsége, igaz, de még mindig kevesebb keserűség van az igazságban, mint az igazságtalanságban, az igazság hiányában, a hazugságban, az ostobaságban, az illúzióban, az Ádám és Éva hazugságaiban. És aki önként vállalja azt a keserűséget, önként, ahogy mondja a Jelenések könyvében az angyal Jánosnak, hogy edd meg azt a könyvet, edd meg! A gyomrodban keserű lesz, a gyomrodat megkeserüti, de a szádban édes lesz, mint az erdei méz. Tehát egy hatalmas lehetőség, emberek. Az evangélium, az örömhír. Jézus Krisztusnak a megváltása. Hatalmas lehetőség. El sem tudom mondani, mekkora lehetőség. Mert érzem és látom egyértelműen, hogy nincs, amit tegyek. Tehát az ember nincs, amit tegyen. Tehát meggazdagodtam. Tetszik vagy nem, meggazdagodtam. Nem lettem a gazdag, mint Bill Gates, vagy mit tudom én, Salamon király. De nekem ez is elég, még ez is sok. Ez sem kéne, de nem tudok megszabadulni a gazdagságomtól. Hogyha minden vagyonomat felétetném is, ahogy mondja Pál apostol, mindenemet eladnám, mindenemet elosztogatnám, mindent. Nincs nekem jóformán semmim, de ami van, azt is minden osztogatnám. Akkor is semmi lennék, semmi. Mert hogyha ez nem meggyőződésből van, és az Úristen az én vagyonomat, az én szellemi vagyonomat, az én anyagi vagyonomat, annak a lenyomatát a lelkemből nem törli ki, akkor nekem lőttek. Nekem befellegzett. Érthető? Tehát oké, tegyük fel, van nekem $1 millió vagyonom. Itt Gyergyó Szent Miklóson. Amúgy nincs nagy valaki emiatt üldözön engemet. És azt eladom, vagy szétszórom a szegények között. De ennek a vagyonnak, emberek, van egy lelki lenyomata. Ez a vagyon az én lelkemben van. A fizikai vagyon az az én lelkemből vetül ki. Tehát ez olyan, most akkor én szétosztom a vagyonomat, de a lelkemben benne marad a vagyon. És noha nincsen nekem külsőképpen vagyonom, belsőképpen továbbra is van. Tehát amiért én megszabadulok a pénzemtől, nem biztos, hogy nem leszek pénzfüggő. Érthető? Tehát vannak emberek, akik nem gazdagok, de mégis sóvárognak. Indiában és Nepálban találkoztam olyan emberekkel, akik valóban gazdagok voltak, azáltal, hogy szegények voltak, és nem is vágytak a gazdagságra. Kevés ilyen emberre találkoztam. Tehát nem ér semmit az ember azzal, hogy a vagyonát szétosztja az emberek között, hogyha a gazdagságot az ő lelkéből Isten nevette ki, a mammont a gazdagságot a lelkéből Isten nevette ki, hiába osztja szét a vagyonát, nem ér azzal semmit. Ezért mondtam azt, hogy nem lehet megszegényedni. Tegyük fel, Bill Gates vagy Elon Musk minden vagyonát szétosztja, eltékozolja vagy szétszórja az emberek között, a szegények között Afrikában. De hogyha ő Istentől nem kapott feloldozást, az a vagyon továbbra is benne van az ő lelkébe, és nyomja, terheli az ő lelkét. Ehhez mit szóltok? Tehát Isten nélkül lehetetlen. Egyszerűen lehetetlen megszegényedni. Úgy szellemileg, mint fizikailag. Én sem tudok megszegényedni. A bűneimet sem tudom elfelejteni. Nem tudom magamat feloldozni. Meg tudom csinálni, hogy fogcsikorgatva abba adjam a bűnt. Semmilyen bűnt nem költek el. De mégis a vágy megvan a szívemben a bűnre. Hát akkor mi a tudott értem azzal, hogy semmilyen bűnt nem követtem el. De a lelkem továbbra is vágyik a bűnre. Mert Isten a lelkemből nem törölte ki a bűnt. Kemény dolgok ezek. És miért kell erről beszélni? Mert minél többet hallgatja valaki a kiáltó szót, nem csak tőlem, nem csak általam, hanem mások által is. Ezek mind kiáltó szók. Minél tovább hallgatja az ember a kiáltó szót, annál inkább nő a teher a hátán. Pontosan, mint a Zarándok útja című filmben, és a könyvben. Minél többet megismersz az igazságból, annál inkább növekszik a teher a hátadon. Az korábban is ott volt a teher a hátadon, és gyötör téged, de nem láttad. De most már látod. De miért akarná bárki is látni a terhet? Hát nem volna könnyebb, hogyha nem látnánk. De könnyebb volna. De ha nem látod, akkor nem szarulsz meg tőle. Tehát az ember minél inkább megismeri az igazságot, a teher inkább, annál inkább nő az ő hátán. Mert nyilvánvalóvá válik a teher. De hogyha a teher nyilvánvalóvá vált, akkor már le tudok térdelni, hogy atyám, könyörű rajtam. Mert fogalmam sincs, hogy mit kezdek a feleségemmel. Fogalmam sincs, hogy mit kezdek a gyermekeimmel. Mostanig tudtam. Én úgy véltem, hogy tudom. Tudni véltem, hogy mit kell kezdek az asszonnyal, és mit kell kezdek a gyermekeimmel. De most már halvány, lila fingom sincs, hogy mit kezdek velük. Nem tudok. Nem tudok már semmit. És itt kezdődik az igazság, emberek. Ezen a ponton kezdődik az igazság. Amikor azt mondja az ember, nem tudok már semmit, Uram, irgalmaz, és akkor jön az Úristen hatalmas erővel, hatalommal, szeretettel és bölcsességgel, etetőszerrel és bölcsességgel, és megsegít, és nyilvánvalóvá teszi, hogy ő az én megmentőm, ő az én pártfogom, ő az én vigasztalom, ő az én megváltom. És azt nem én kell megoldjam, mert pontosan abba halok bele, abba haltam bele eddig is. Ádám abba halt bele, hogy meg akarta oldani. Az Ádámot nem a bűn ölte meg, hanem az, hogy ő a bűnt meg akarta oldani. A kezébe vette a megoldást. És minden egyes megoldással két újabb problémát hozott létre. Tehát hatványozódva növekedtek a problémák, vagyis szaporodtak, sokasodtak a problémák. Hogyha mostanig volt két problémám, mind a két problémára, kellett ugye egy megoldás, de mindegyik megoldás két újabb problémát szült. Tehát kettő a négyzeten, és így hatványozottak a problémák. Minél több emberi megoldást alkalmaztam a problémáimra, annál több volt a annál inkább sokasodtak az én problémáim. Ez történt egészen mostanik. Igazából mindenki emiatt hal meg, emiatt betegedünk meg, fáj a derekunk, a hátunk, meg minden porcikánk is, szépen menjünk a temető felé, emiatt. Hogyha egyetlen problémát sem akartam volna megoldani, hanem azt mondtam, hogy Uram, irgalmaz. Elrontottam, hozzám adattam az embertársamhoz, a testvéremhez hozzám adattam, Évához. Uram, könyörű rajtam. Hogyha ezt mondtam volna, akkor teljesen problémamentesen visszamertem volna az atyához, az atya keblére is, az ő házába is minden rendben volna. Azt mondta, hogy jó van, fiam, tárkarokkal várlak. Hiszem, látom, hogy megbántad, hogy hozzám adattál Évához, a másik embert, a másik emberhez. És kitörlöm a fejedből, az emlékezetedből, mindenit kitörlöm a bűnt. Gyere vissza nyugodtan, játszadjál tovább. Ezt tette volna az atya, ugye az Ádámmal, hogyha Ádám ezt időben meglátta volna. Hogy igazából időben látja meg, és időben kell meglássuk, mert az idő után már nem láthatjuk meg. Vagyis idő után, hogyha meglátjuk, akkor már késő van. Tehát időben kell meglássuk, hogy miben vagyunk. Azért beszélünk az interneten is, élőben is, Isten dolgairól, és így Szentlélek által, hogy minél több ember meghallja, hogy tulajdonképpen mi is a problémák forrása, minden probléma forrása. Úgyhogy én beszélek, meg te is beszélsz, minél többen beszélnek, annál többen kezdik meghallani, hogy miben is van a világ. És ugye a teher az kezd nőni, tehát a bűntudat, a terhet, ami a hátunkon van, ami amúgy is ölt minket, öldökölt belülről, az kezdi nyilvánvalóvá tenni. És azáltal az ember esélyek a parra megszabadulni a terhektől. És ez a keserű része az igazságnak, a szembesülés. Az édes része, emberek, az, hogy nem csak bűnbánat van, hanem van bűnbocsánat is. Istennél van bűnbocsánat. Megbocsátja bűneinket. Azt mondja Attila, én csak arra vártam, hogy meglásd, hogy lehetetlen ezt megoldani. Neked ezt, amiben vagy, lehetetlen megoldani. Erre vártam. És most már akkor segítek én neked. Meg fogom mutatni. Gyere és kövess. És az örömhír az, hogy azt mondja az atya, hogy ne is old meg. Ne old meg, mert mostanig megoldottad, szinte belehaltál. Hanem keresd először a mennyek országát, és annak igazságát, az Úr igazságát, és minden más megadatik. És ugye, hogy ez már milyen megkönnyebbül, és az ember ezt még hallja is, még ha nem is könnyebbül meg teljesen, mert nem éli meg ezt a szabadságot, lehet csak később fogja megkapni, nem tudom. De akkor az ember hallja azt, hogy azt mondja neki a mindenható Isten, hogy gyere és kövess, keresd először a mennyek országát, és az igazságot, az én szavamat, és mindent megadok neked, amire szükséged van. Megoldom a megoldhatatlant. Emberek, milyen fantasztikus, milyen gyönyörűséges, milyen dicsőséges. De kinek dicsőséges ez? Hát csak annak, aki a terhet meglátta, és megérezte a terhet. A Zarándok útja című film és a rajzfilm. Érdemes megnézni mind a kettő, sokszor. Csak az ember megérti, miről is van szó ebben a felvételben, ebben a beszédben. Mert az igazság szavát csak azt tudja értékelni, aki a terheket meglátta. És most mondhatna nekem valaki azt, hogy hát jó van, de hogyha nem beszélsz a terhekről, akkor senki nem fogja meglátni, és akkor nincsen semmilyen probléma. Hát de van probléma, mert amit az ember a terheket nem látja meg, amik a hátán vannak, amiket a hátán cipel, attól őt még a terhek megölik. Tehát nem attól vannak a gyergyói embernek, meg a székelynek, meg a magyarnak terhei, mert hallotta a bizonságtevőt az interneten, a kiáltó szót, vagy bárkit. Nem ettől vannak neki terhei. A terhei a bűnei miatt vannak. De attól, hogy hallotta azt, hogy mit mondtam én, vagy mit mondanak más bizonságtevők, azáltal a teher nyilvánvalóvá válik. A teher mindenképpen van. Ha nem van a teher, akkor senki nem halna meg. A teher öli meg az embert. Az mindenképpen van. Azonban nem nyilvánvaló. Mindaddig, amíg a bizonságtevő a csőrét ki nem nyitja, és el nem kezd beszélni az igazságról, addig a teher nem válik nyilvánvalóvá. Tehát a mi dolgunk az, ahogy mondja az Úr Jézus Krisztus, a mi barátunk, a mi főnökünk, a mi mesterünk, a mi megváltónk, a messiás, az élő Isten fia, hogy beszéljünk a bűnről, az igazságról, az ítéletről, erről a háromról. Ugye most ebben a felvételben is beszéltem a bűnről. Beszéltem a bűnökről, a hiávalóságról, amit mi csináltunk, amit mi összehoztunk, a Báberről beszélgettem mostanig. A bűnről. A bűnről való beszéd a terhet nyilvánvalóvá teszi. Az emberek vállán lévő terhet, hátán lévő terhet, szívükben, lelkükben lévő terhet nyilvánvalóvá teszi. Ezért fontos beszélni a bűnről. Arról, hogy a felnőtt mire képes, mit tud adni az ő gyermekének. Hát fiam, évrobotoltam, meg dolgoztam, meg pénz, meg minden. Jó van, apám, de mit adtál nekem? Adtál egy újabb telefont? Hogy hamarabb barátkozzak a sátánnal? Mit adtál nekem? Legtöbb szülő főbe lőni magát, hogyha meglátná azt, hogy Isten szemeivel ő mit ad az ő gyermekeinek. De az Úristen irgalmas, és nem engedi meg, hogy egyből meglássuk, hogy mit tettünk. De azért úgy engedi, hogy az ő bizonságtevői beszéljenek a bűnről, a hiába valóságról, hogy mit csináltunk, mit tettünk. Hogy a teher, ami minden bűnös emberen van, váljon nyilvánvalóvá. mert a teher az van. Az én beszédemmel, vagy az én beszédem nélkül a teher mindenkinek a hátán és a szívében van. A bűnnek a terhe ott van mindenki szívében, mindenki lelkében. Azonban a mi beszédünk által a teher nyilvánvalóvá válik. És amikor a teher nyilvánvalóvá vált, na akkor lehet feloldozás a mindenható Istentől. Amikor a teher leszakad a hátunkról, mert megláttuk, és őszintén megbántuk, hogy mit tettünk. Miért hagytuk, hogy így legyen? Ahogy énekli az énekes. Hát az Úristen könyörüljön minden gyermeken, tényleg, akik mostanában születtek, ebben a szép demokráciában születtek, ebben a modern világban születtek, könyörüljön rajtuk a mindenható Isten. Valahogy mentse meg, biztos megmenti őket, nem tudom. Biztos. És ugye azt látom, hogy azok a legszerencsésebb gyermekek, akiknek a szülei a legkevésbé értenek ahhoz, hogy szülők legyenek. Ezt látom. Persze ezt a testi szemeim nem így látják. A testi szemeim úgy látják, hogy a gyermeket az, hogy meg kell nevelni, és akkor mit tudom, a különböző normák, meg minden. De a lelki szemeim az inkább úgy látják, hogy a gyermeknek annál nagyobb a szerencséje, minél alkalmatlanabb a szülő a nevelésre, és nem is próbálja megjátszani azt, hogy most ő milyen jó apuka, meg milyen jó anyuka. Mert ezzel a megjátszással általában zombikot nevelnek, és nem gyermekeket a szülők. Zombikat. Az a legjobb szülő, aki tudja, hogy az Úristen nem teremtett szülőket. Aki felfogja, hogy nincsenek szülők Isten szemében, nincsenek szülők, hát ő a szülő. Egy szülő van, csak az Atya Isten, nincsen más szülő. És aki felfogja, hogy az Úristen neki sem azt akarja adni, hogy ő szülő legyen, hanem hogy gyermek, az a legjobb szülő. Magyarul az a gyermek a legszerencsésebb, akinek a szülei megismerték az élő Istent, megbékültek vele, megbarátkoztak vele, megbocsátottak az ő bűneik, és megkapták tőle azt a lehetőséget, hogy ők is gyermekké váljanak. Na, az a legjobb szülő. De ő már nem szülő, ő már gyermek. Attól jó szülő, hogy ő már gyermek. És ennek a gyermeknek viszont, akinek ilyen szülei vannak, annak szerencséje van. Hatalmas szerencséje van. Hatalmas szerencséje van. Hát azt hiszem, hogy ezzel is zárnám ezt a felvételt, hogy kívánom, hogy minél több mai gyermeknek legyen szerencséje, hogy az apuka meg az anyuka ébredjen rá arra Isten kegyelme által, hogy az ő dolga nem az, hogy szülő legyen, hanem az, hogy gyermek legyen, amíg nem késő. Időben legyen gyermek, mert időn kívül már lehetetlen. Amikor a test már meghalt, vége. Ott már vége, kaput. Ott vége. Tehát időben kell gyermekké válnunk. A kérdés az, hogy honnan tudhatja az ember, hogy mennyi ideje van hátra. Nem tudhatja. Ez itt mondja Péter apostol, hogy most, hogyha hallod a teremtőt életre hívó szavát, ne keményítsd meg a szívedet, hanem térdepelj le, és imádkozz. Hát, hozzád is szólni fog. Hát, téged is gyermekévé fogad. És hogyha gyermekévé fogadott téged a mindenható Isten, akkor megtetted a leges legtöbbet a gyermekedért. Ennyi. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!